A Szeged Családi Püspökség kettős jubileumot ünnepel ebben az évben. A püspökség alapításának 950. évfordulóját és a püspöki palota és székesegyház átadásának 75. évfordulóját. Szegeden mindenről ünnepségsorozattal emlékeztek meg. Szeptember végén Erdő Péter bíboros, prímás, október 23-án pedig Ternyák Csaba érsek, a papi kongregáció titkára mutatott be ünnepi szentmisét. Az évfordulóra két gyönyörű kiállítású könyv jelent meg. Zombor István történész bemutatja a püspökség történetét és az Egyházmegyei Múzeumot és kincstárat, a Vadászi Erzsébettel közösen írt másik művében pedig a szegedi palotát. Zombor István nemrég Rómában járt, akkor rögzítettük vele ezt a felvételt a szegedi jubileumi ünnepségekről és az említett két művéről.
Ez a két könyv, ami itt előttünk van, a Szeged Családi Püspökség történetét, illetve a püspökség által fenntartott Egyházmegyei Múzeum és Kincstár történetét mutatja be, a másik pedig a szegedi püspöki palotát, amelyet Vadászi Erzsébet művészettörténész kolléganővel együtt készítettünk. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez nem egyszerűen csak a szegedieknek, az itteni püspökségnek az ügye, hanem a Magyar Katolikus Egyháznak egy nagyszabású ünnepsége, de túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a Kárpát-medencének egy igazi nagy ünnepe, hisz a dolognak pontosan az a lényege, hogy ez a Hajdanában a vértanúvá lett első püspök, a Velencéből érkezett Bencé szerzetes Szent Gellért szervezte meg a püspökséget valamikor 1030 táján, ennek a 975. évfordulója van most, és ennek a püspökségnek a 975 éves története egy nagyon vérzivatarokban és papok, szerzetesek, püspökök tekintetében sajnos sok mártírt tartalmazó történet ez, és ezt igyekeztünk fölvillantani, hogy az egyház, az egyházi emberek és a hívek az elmúlt 975 évben számtalan probléma, vérzivatar közepette álltak helyt, őrizték hitüket, és mellesleg a magyar kultúrát. Ezt azért is kell hangoztatni, hisz a létrejött püspökség számtalan támadást szenvedett és pusztítást az ideérkező kunoktól, majd a 1241-42-es tatárjárásban ezt a vidéket teljesen fölégették, mire itt a újjáépítés megtörtént, nagyjából a béke következtében fölvirágzott volna a táj, az 1300-as évek végén megjelentek a törökök, akik itt voltak tulajdonképpen az 1700-as évekig, de közben azért, bár a kommunista diktatúra idején úgynevezett Dózsa-féle parasztháborút egyértelműen és nagy pozitív méltatással emlegették és tanították, azért valljuk be, hogy a Dózsa-féle parasztháború hatalmas pusztítást végzett elsősorban az egyházakon belül, és ezek közé tartozik a Csanádi püspökség, amelynek püspökét, Csáki püspököt a Dózsa parasztháború parasztkatonái kegyetlen módon meggyilkolták. A következő püspök a ferences szerzetesből lett Csaholi püspök 1526-ban, sok más püspökkel érsekkel együtt a Mohácsi csatatéren maradt ott holtan, és ezt követően nem sokkal az egész terület a törökök kezére került, és egészen, legalábbis ami Szegedet illeti, 1686-ig a török kézen maradt, azonban a később a püspökség székhelyévé vált Temesvár tulajdonképpen 1718-ig, tehát a 18. század elejéig. A püspök ide, a Csanádi püspök csak 1734-be érhetett vissza, ekkor indult meg az újjáépítés és ennek a területnek a fölvirágoztatása. Mire a 19. században egy igazán virágzó püspökség lett számtalan plébániával, egyházi iskolával, gazdag szociális létesítményekkel, akkor jött az első világháború, amely ennek következményeképpen 1920-ban a trianoni béke de jure, de korábban már tulajdonképpen két évvel, 1918 vége óta ez a terület Romániához került. Sajnálatos módon a Csanádi püspökséget nem is két részre, hanem három részre szakították, hisz a Bánát területén húzódott a hármas határ, egy része Jugoszlávia, ebből lett később a Nagybecskereki püspökség, a másik a Temesvári püspökség maradt, és végül a Szeged környékén Makó, a hajdani Csanád megye egy része, a püspökség legkisebb része, a több mint 160 plébániából mindössze 33 plébániával pedig Magyarországhoz került, ahova az a Gladfelder Gyula püspök, aki 1911-ben az akkori püspökkar egyik legfiatalabb tagjaként került Csanádi püspöknek, 1918-ban úgy gondolván, mint egy jó főpásztor, akinek mindent el kell követni, hogy a hívei mellett kitartson, mindent megpróbált, hogy a román hatóságokkal együttműködjön, akik viszont mindent elkövettek, hogy az ő helyzetét ellehetetlenítsék, és végül 1923-ban szó szerint kidobták, kiutasították őt Romániából, aki 1923. márciusában néhány bőrönt kíséretébe érkezett meg püspöksége legészakibb nagyvárosába, Szegedre. Mint sokan mások, ő is azt hitte, hogy csak rövid időre, aztán néhány év múlva be kellett látnia, hogy sajnos ez nem is lesz olyan rövid, ez a tartózkodás. Így vált Szeged püspöki székhelyé, és majd később, néhány év múlva a Vatikán döntése következtében az itt maradt terület megkapta a Szeged csanádi püspöki címet, püspökség nevet, és jött létre a püspöki székhely. Szegedet 1879-ben elpusztította az árvíz, alig néhány ház maradt, de a szegediek javarésze hál' Istennek éppen megúszta ezt a nagy árvizet, ami napjaink híreit és a helyenként sok száz vagy ezer halottat nézve nem is volt olyan kis dolog. Érezték ezt a szegediek is, és úgy gondolták, hogy a megmenekülésük tiszteletére, hálából a szűzanyának egy templomot fognak emelni, fogadalomból, és ez a fogadalmi templom hosszabb ideig tartó pénzgyűjtés után az első világháború előtt kezdődött el, akkor kezdték építeni. Éppen ezért, amikor 1914 nyarán kitört a háború, akkor a néhány méter magasra emelt falak építésénél a templom építése megrekedt. Az első világháború után egy néhány évig gondolni se lehetett ugye templomépítésre, hisz nem volt pénz, és az ideérkezett püspök, Gladfelder Gyula kezdte ismét szorgalmazni, illetve nagyon jó társra talált az akkori vallás- és közoktatási miniszterben, Klebesberg Kunóban, aki 1921-ben Szegedre hozta a Kolozsvárról kiűzött egyetemet, Szeged így vált egyetemi székhelyé, a püspök révén így kialakítottak egy papi szemináriumot, amelynek eleve azt a feladatot szánta mind a miniszter, mind a püspök, hogy az elcsatolt területek számára is képezzenek a magyar lakosság részére papokat. A miniszter és a püspök együtt fogott össze Szeged városával, és a félbe maradt építkezés immáron úgy folytatódott, hogy nem egyszerűen csak egy szegediek fogadalmi temploma, hanem egy püspöki székesegyház, és ha valaki megnézi ezt a teret, amely ezzel együtt épült, és magát a templomot, a székesegyházat, akkor azt láthatja, hogy kicsit ez az egész magyar nép fogadalmának a beváltása, amely valami ki nem mondott fogadalom, talán úgy összegezhető, hogy nem hagyjuk magunkat. Ez a Trianon után elcsatolt, megcsonkított területű ország, megcsonkított lakosságú ország, valahogy ezzel a nagy létesítménnyel, amely a két háború közti időszak legnagyobb állami, kulturális és egyházi beruházása volt, ahol a dómteret alkotó három szárnyú épületből egy az egyház, kettő a Szegedi Tudományegyetemé volt, és amely intézmény néhány év alatt olyan sikeressé vált, hogy a papképzés terén olyan személyeket találhattunk, akik a magyar tudomány kimagasló személyiségei, kultúra, az irodalom, a bölcsészettudomány terén, természettudomány terén pedig azt hiszem nem kell más nevet említeni, mint a 1937-ben Nobel-díjat kapó Szentgyörgyi Alberté, aki a tér egyik sarkában működő intézménybe folytatta tevékenységét egészen 1945-ig. Maga a hatalmas székesegyház és a hozzátartozó szeminárium, püspöki rész és a hajdani Szent Imre kollégium az akkori magyar építészetnek a csúcsát jelenti, a legjobb magyar szakemberek és az itt dolgozó mesteremberek, művészek, iparművészek, tényleg az akkori magyar élgárdát és a magyar élgárdának azt a képviselőit jelentik, akik tényleg igazi európai színvonalat valósítottak meg. És a másik, amit hozzá kell tenni most itt a számlákat és a megbízó leveleket tanulmányozva, hogy nem ez a lényeg, de mivel oly gyakran hangzik el, hogy a két háború közti időszakban hogy üldözték a zsidókat, hogy a katolikus egyház éppen itt, Klebesberggel együtt, a dóm és a püspöki palota az egyházi részek építése kapcsán nagy számban alkalmazott kiváló zsidószármazású művészeket, képzőművészeket, iparművészeket és különböző alkotókat, amivel nem azt akarom mondani, hogy úgy válogatták ki őket, hanem természetes módon nem nézték az illető származását, hovatartozását, hanem a szakmai kvalitását, és ez is hozzátartozik az igazsághoz. Úgyhogy amikor az elmúlt egy hónapban Szegeden egy nagy jubileumi ünnepség sorozat volt, hisz szeptember végén Erdő Péter bíboros úr Magyarország primása vezetésével került sor a jubileum megnyitására, ünnepi misére, ahol a pápai nuncius úr és a püspökkar számos tagja részt vett, és most október 23-án, egy hónappal később pedig Ternyák Csaba érsek úr vezetésével szintén a püspökkar meghatározó tagjai celebráltak ünnepi misét sok ezer szegedi kíséretében. akkor nem egyszerűen csak a szegediek, a Szeged családi püspökség tagjai ünnepeltek, hanem úgy gondoljuk, hogy ez az egész magyar katolikus egyháznak egy olyan ünnepe volt, amely az elmúlt 75 évre visszagondolva egy nagyon szomorú, egy nagyon rossz, egy nagyon nehéz időszakból való kikerülés, és annak egy valahogy dicsőséges az egyházi szellemi kultúrának és cselekvésnek, építkezésnek egy olyan megnyilvánulása, ami egyszerre jelent szó szerint fizikai értelemben egy gyarapodást, de valahol lelkiekben, szellemiekben legalább annyira.
Zombor István történészt hallották.